Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban megmutattál nekünk. Köszönjük neked a te szeretetedet, köszönjük, hogy minden érdemünk nélkül te kész vagy bennünket megszólítani, kész vagy bennünket a veled való közösségbe bevonni és behívni. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az elmúlt hét gondoskodó szeretetét, kegyelmét. Köszönjük, hogy a mi utainkat ide vezérelted, hogy a te hajlékadba jövvén, érkezvén tudjunk elcsendesedni, tudjuk megérteni a te igét, hozzánk szóló üzenetét. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen nap, milyen hét van mögöttünk, milyen örömeink, milyen bánataink voltak, milyen döntéseket hoztunk, mikor töltöttünk veled időt, és mikor nem, amikor lehetett volna, vagy kellett volna. Kérünk, mennyei atyánk, bocsáss meg nekünk, nem csak a gondolatban, szóban, vagy cselekedetben elkövetett vétkeinket, hanem a mulasztásainkat is. És azért könyörgünk most, hogy te add, hogy valóban tudjunk mindent hátrahagyni, mindent magunk mögött tudni, ami az elmúlt héten történt, és nem foglalkozni még azzal, hogy mi lesz holnap, hanem tudjunk itt és most csak rád figyelni, csak a veled való élő közösségbe bekapcsolódni, hogy tőled erőt merítsünk, hogy belőled erőt, örömöt, békességet és szeretetet nyerjünk, hogy téged, Úr Jézus, jobban megismerhessünk, és téged megismerve tudjunk tovább menni a te utadon örömmel. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, csitítse szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének második részéből, a második rész 8.-9. verséből a következőképpen. Mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy mindnyájunknak ahhoz, hogy élni tudjuk földi életünket, erőre és energiára van szükségünk, és erőforrást ki hol talál az életében, felüdülést testi-lelki formában, és tudjuk azt, hogy ilyen erőforrásokra nem csak fizikálisan van szükség, nem csak arra van szükség, hogy naponta a testi táplálékkal, ennivalóval, innivalóval táplálkozzunk, hanem lelki táplálékra is van szükségünk. És olyan jó lenne, hogyha ez a mostani Isten tisztelet is erről szólna. Lelki értelemben fel tudnánk kapcsolódni arra az erőforrásra, ami nem más, vagy aki nem más, mint az élő Isten és az ő igéje. Biztosítja számunkra folyamatosan minden nap, az életünk minden napján az ő mennyei áldásait és erejét. Az a kérdés, hogy mi kapcsolódunk-e hozzá. Vagy próbálunk olyan elektromos autókhoz hasonlóan működni, hogy egyszer-egyszer feltöltjük az aksit egy-két napra, hétre, hónapra, aztán csodálkozunk, hogy nem gurul az autó. Sokkal inkább a keresztény élet, lehet már hasonlatot használni ilyet, akkor a villamoshoz hasonlít, ami csak akkor tud menni, hogyha az áramszedő fel van emelve, és a vezetékhez kapcsolódik folyamatosan. Amint megszűnik a kapcsolat, onnantól kezdve nincs energia, nem tud haladni. Én a hívő ember élete is, nem csak néha napján van szükségünk feltöltődésre, hanem minden nap, életünk minden idejében mennyei erőforrásra van szükségünk. Ilyen mennyei erőforrás lehet számunkra ez a felolvasott ige, ami talán az egyik legismertebb szentírási hely a János 3.16-ot leszámítva,
ugye, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na hát ez körülbelül ez a második, ez az Efézus 2:8-9, emlékszem annak idején gyermek Isten tiszteleten, talán 7-8 éves koromban már megtanultam ezt az igét, és valóban az egyik legfontosabb igehely a Szentírásban üdvbizonyosságunk alapja. Azt is mondhatjuk, hogy az egész efézusi levél, még a római és a galata levéllel együtt a reformációnak az alapja, egy kulcs igéje, a reformátori teológia gyöngyszeme, a cselekedetek üdvszerző szerepének a cáfolata. Hiszen azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek. Hit által, nem tőletek, nem cselekedetekből, Isten ajándéka ez. Azonban fel kell tennünk magunknak, kedves testvéreim, a kérdést, hogy helyesen értjük-e ezt az alap igazságot, és helyesen élünk-e ez alapján, az ige alapján a hétköznapokban. Milyen figyelmeztetések, és milyen ígéretek, milyen áldások vannak elrejtve ebben a jól ismert ige szakaszban. Kegyelemből tartattatok meg, vagy hogy az újfordítású Biblia mondja, kegyelemből van üdvösségetek. Már rögtön az elején, amikor néztem ezt az igét készülés közben, és az egyik ismert kommentárt kezdtem el olvasni, szemet szúrt a modern kori kereszténység, vagy keresztény teológiának az egyik gyakori tévedése. Úgy indult ugyanis ez a kommentár, hogy minden a kegyelemmel kezdődik. És ha megnézzük ezt a verset, hát valóban az első szó az, hogy kegyelemből tartattatok meg, tehát erre a verse tényleg igaz, hogy kegyelemmel kezdődik, de vajon üdvösségünk szempontjából is így van ez? Hiszen azt kell látnunk, hogy a kegyelem az csak egy eszköz, de nem ez a lényeg. Ki az, aki itt valójában cselekszik ebben az igében? Maga Isten. Azt mondja, Isten ajándéka ez. Isten az, aki nekünk ajándékozza az ő kegyelméből az üdvösséget, a hitet. Azt mondja az Ézsaiás 48:11-ben Isten az ő népének, önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Itt egyértelművé teszi Isten Izrael számára, hogy nem rájuk nézve cselekszik, nem azért cselekszik, mert megérdemlik, vagy mert jók voltak, vagy mert rászorulnak, hanem önmagáért, Isten léte, Isten lénye, Isten szeretete az oka az ő cselekvésének. Isten maga a kiinduló pontja a mi megváltásunknak. Hiszen, hogy olvassuk a Szentírásban, kezdetben volt az ige, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Nem azt olvassuk, hogy kezdetben volt a kegyelem. Nagyon szép és fontos dolog a kegyelem, de nem ez a kezdet. A kezdet Isten személye. És majd látjuk, hogy a cél is Isten személye lesz, ahova meg kell majd érkeznünk. Azt látjuk tehát, hogy a modernkori kereszténységnek az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy a Krisztus központú evangéliumot felcserélte a kegyelem központú evangéliummal. Látszólag nem tűnik nagynak a különbség. Kicsi nüansz, de tudjuk, hogy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti. És ha eltolódik ez a hangsúly, akkor rögtön az evangélium lényegét veszítjük el. Mert hogy is értelmezik ezt a kegyelem központú evangéliumot sokan? Minden kegyelem. A kegyelem mindig nagyobb, mint a bűneink. A kegyelem mindent elsöpör. És így is van ez. A kegyelem valóban mindent elsöpör. Viszont nagyon sokan azt szeretnék a kényelmes keresztjének közül, akik nem akarnak áldozatot hozni Istenért, akik ilyen wellness kereszténységet képzelnek csak el, mint egy szolgáltatás, így tekintenek az egyházra, azoknak csak az kell, hogy a kegyelem mossa el a bűneimet. Mert hát azok egy idő után már kellemetlenek. Már rosszul érzem magam, már lelkiismeretfurdalásom van. Na gyorsan akkor egy kis tűzoltó munkával kegyelmet kérünk Istentől, gyorsan bűnbánatot tartunk, és megyünk tovább, ugyanazon az úton, mint addig, mit sem gondolunk Istenre, nem kérdezzük meg a döntéseink előtt, a válaszutaknál, megyünk a saját fejünk, céljaink, álmaink, vágyaink után, csak ha egy kicsit ott belül valami birizgál, akkor gyorsan kell egy kis kegyelem, kell egy kis bűnbocsánat. És az ilyen emberek még el is hitetik magukkal, hogy minden rendben van, és hogy ők az Isten útján járnak. Pedig, kedves testvéreim, ahogy egy ige hirdető mondta korábban, és megszívlelendő ez a gondolat, hogy annak a bizonyítéka, hogy te valaha átmentél a szoros kapun, az az, hogy most a keskeny úton jársz. Azaz, annak a bizonyítéka, hogy te valaha megtértél, hogy átadtad az uralmat az életed fölött Jézus Krisztusnak, az az, hogy most, ma, meg holnap után, a munkahelyeden, meg a családodban, meg az iskolában, meg a szabadidőben, Isten akarata szerint jársz, azaz a keskeny úton. Hiába mondja valaki, hogy ó, én egyszer elmondtam egy imádságot. 8 évesen, 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, valaki lelki gondozó vagy lelki pásztor, ilyen pápistás módon kimondta rám, hogy meg vagyok térve. Igaz, hogy azóta templom felé se néztem, meg ki se nyitottam a Bibliát, meg nem érdekel semmi, hogy mit akar Isten velem, megyek a saját céljaim fejem után, de én megtértem. De én keresztjén vagyok, vagy hát én konfirmáltam, engem megkereszteltek. Én ott voltam X alkalommal a templomban. De nem ez a kereszténység, kedves testvéreim. Ha valaha megtértél, akkor annak az a bizonyítéka, hogy az Isten útján jársz. Ez nem azt jelenti, hogy ezen az úton nem lehet megbotlani. Nem azt jelenti, hogy a kereszténység az perfekcionizmus, tökéletesség, büntelenség. De jelez egy irányultságot, hogy jó irányba halad az életem, hogy arra felé haladok, amerre Isten küld. Lehet, hogy néha 3 lépést teszek erőre és 4-et hátra, de az élet útján teszem meg ezt. Aztán van olyan időszak, amikor nagyobb kegyelmet tapasztalok, nagyobb erőt, lelkesedést élek át, megtapasztalva Isten kegyelmét, szeretetét, és lehet, hogy 5 lépek előre és csak 1-et vissza. De az élet útján megyek, és nem a széles úton, ahol a világ jár, amin könnyű járni. Mert mindenki azt csinálja, meg nem kíván áldozatot, meg nem kíván lemondást. Nagyon sokan tehát a kegyelmet csak arra akarják használni, hogy söpörje el a bűneiket. Erre kell a kegyelem. Meg főleg változtassa meg a rossz körülményeket. A lehetetlen embereket a környezetünkbe, a rossz főnököt, vagy szomszédot, vagy házastársat, Isten kegyelme változtassa meg, és akkor majd minden jó lesz. Isten kegyelme azonban, kedves testvéreim, mindent kisöpör az életünkből, ami akadályoz minket abban, hogy Krisztusivá váljunk. Lehet, hogy szomorú vagy megdöbbentő ezt hallani, de a kegyelem nem csak a bűneinket söpri el, nem csak a rossz körülményeinket söpri el, nagyon sokszor nem söpri el, mert Isten a rossz körülményeken keresztül is formál minket. A kegyelem mindent elsöpör, ami akadályoz engem abban, hogy Krisztusivá váljak. Addig hevítik az aranyat meg az ezüstöt a kohóban, amíg meg nem látszik a tükörképe az aranyműves mesternek a fémen. Na, így cselekszik velünk is Isten. Addig próbálja az életünket, és addig enged meg nehézségeket is, örömöket is, áldásokat is, amíg meg nem látszik az életünkön Krisztus képe. Amikor már nem csak a feliratunk lesz az, hogy keresztjén, hanem a tartalmunk is. Amikor egy-egy krízis helyzetben mások kiborulnak, akkor mi leborulunk. És nem az óemberünk sötétsége ömlik ki belőlünk, meg irigysége, meg haragja, meg lázadása, meg gonoszsága, hanem Jézus Krisztus jó illata. Na, eddig működik a kegyelem. Addig működik a kegyelem, és addig söpör ki mindent az életünkből, amíg Krisztusivá nem válunk. És bizony ez néha azt jelenti, hogy a kegyelem elsöpri az egónkat, a magunk választotta istentiszteletet, a hamis istenképet vagy bálványokat, olyan dédelgetett álmokat, célokat is elsöpörhet a kegyelem, amik Isten igéjének az útjában állnak. Bizony ezt jelenti, hogy a kegyelem mindent elsöpör. És a sokaknak így már nem is kell a kegyelem. De gondoljunk csak bele, kedves testvéreim, hogy Pál apostol ott a damaszkuszi úton, micsoda kegyelmet tapasztalt meg. De megmaradhattak a régi tervei, a régi céljai, a régi barátai, a karrierje, a vallásossága, az önigazultsága? Nem. Jézus valami egészen újat kezdett el vele, és kezdett el benne. Valóban igaz volt Pál apostolra nézve, hogy a megváltó megváltoztat. Igaz, hogy lehet jönni Jézushoz úgy, amint vagy. Nyomorultan, bűnösen, kifosztva, tönkretéve, de Jézustól már nem mehetsz el úgy, ahogy oda mentél hozzá. Mert ha semmi sem változik az életedben a Jézussal való találkozás hatására, akkor te még nem találkoztál Jézussal. Mert a Jézussal való találkozás megváltoztat. Olyannyira megváltoztatta Pál apostolt Isten kegyelme, hogy a Jézussal való találkozás előtti életét teljesen kárnak és szemétnek ítélte. Azt mondja minden. Gamáliel lábainál való tanulás, az egyetem, a karrier, a vallásosság, a hívő, vagy inkább vallásosnak mondanám, barátok. Minden kár és szemét csak, hogy Krisztus megnyerjem, és eljussak az ő teljes ismeretére. Sokan szeretnék, kedves testvéreim, a kegyelmet, az örök életet, a bűnbocsánatot, sokan még Jézust is készek beengedni az életükbe, csak ott ne nyúljon semmihez, csak ne változtasson semmit. Az ilyen bizony nem keresztény élet. Mert mivel is kezdődik, kedves testvéreim, az üdvösség? És mi az üdvösségünk célja? Nem más, mint Jézus Krisztus. Vele kezdődik az üdvösségünk, és vele, nála ér véget. Ő indítja el azt a folyamatot, ami bennünket megváltoztat, és annak a folyamatnak a végén, ott az Isten országában, az üdvösségben, nála érünk célba. Nem véletlenül mondja ezt többször is a Jelenések könyvében, hogy én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Az üdvösség nem a kegyelemmel kezdődik. Az üdvösség Jézus Krisztussal kezdődik, és az ő kereszten értünk hozott áldozatával kezdődik, ami alapján megkegyelmez nekünk Isten, ha azt mi hívő szívvel elfogadjuk. A cél tehát nem a kegyelem, nem a hit, hanem maga Isten és a vele való közösség, már itt a földön és az örökké valóságban is. És hogyha megnézzük, hogy hányszor lőttek már mellé a világtörténelemben földi paradicsomot hirdető államok, ideológiák, diktatúrák, azt mondják, azt mondták, elhozzuk a földi mennyországot. Minden szép lesz, minden jó lesz, ma is vannak ilyen államalakulatok. Csak éppen Isten nélkül. Isten nélkül akarták megvalósítani az Isten országát. Ez pedig lehetetlen, mert az Isten országában is ő lesz a lényeg. Ő lesz a középpontban. Nem az aranyutcák meg a gyöngykapuk a lényegesek. Ha egy kicsit megerőltetnék magukat bizonyos országok, ma is felépíthetnének egy mennyei Jeruzsálemet. Aranyutcákból meg gyöngykapukból mégsem lenne mennyország. Mert az Isten országa nem arról szól, hogy minden aranyból és gyémántból van, és meghosszabbítjuk egy kicsit az életünket, hogy nem 100 éves korban, vagy 80 éves korban halunk meg, hanem majd 120 évesen, meg a ráncosodást addig elkerüljük különböző krémekkel, mert az örök élet az nem csak egy meghosszabbított biológiai létforma. Az örök élet az egy magasabb rendű élet az Isten jelenlétében, aminek nem lesz vége. És ott is a lényeg, az Isten országában is a lényeg, a vele való személyes közösség lesz. És ezért fontos elgondolkodnunk azon, ha itt nekünk nem elég az Úr Jézus, ha itt nekünk nem elég a vele való közösség és az, amit ő kínál nekünk, akkor mit fogunk csinálni az örökké valóságban? Ahol már nem lesz karrier, ahol már nem lesz siker, ahol nem lesz szépség, olyan értelemben, mint itt a világban, hogy arra gyúrnak sokan, akkor miért fogunk harcolni? Akkor mi fogja betölteni a szükségeinket? Ott egyedül Jézus lesz a lényeg, és körülötte fog forogni minden, az életünk is, És ha itt nem elég Jézus abban a néhány évtizedben, amíg élünk, mit fogunk kezdeni az örökké valóságban? Fontos tehát, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az üdvösségünk kezdete és vége is Jézus Krisztus személye. És Isten azért, hogy a bűn miatt megszakadt kapcsolatunkat helyreállítsa, és bevonjon a vele való életközösségbe, azt mondhatjuk, hogy mindent megmozgat. Elkezd valamit, azt mondja, a világ alapjainak felvettetése előtt elhatároztam, hogy téged szeretni foglak. Nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert szép vagy, nem azért, mert okos vagy, nem azért, mert jó vagy, éppen ellenkezőleg annak ellenére, amilyen vagy. Szeretlek, mert szeretlek. Nincs indoka, nincs magyarázata az Isten szeretetének. Ő világ alapjainak felvettetése előtt elhatározta, hogy megvált, megvásárol magának bennünket. Ezért küldte el az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltson, hogy megszabadítson, hogy valóban igaz legyen ránk nézve, hogy nem a magunkéi vagyunk, meg nem a bűnéi, meg a haláléi, a sátánéi, hanem Jézus Krisztuséi, ahogy a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete mondja. Mert ez az élet legnagyobb vigasztalása. Kereshetünk mi pótszereket, pótcselekvéseket, meg örömpótlékot, meg sikerpótlékot, meg szeretetpótlékot, de az a tudat, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, minden akadályt legyőz. Ha ezt komolyan vesszük, és ezen az alapon éljük az életünket, és következetesen, nem csak a rossz időkben, nem csak a nehézségekben, hanem amikor úgymond megy a szekér, meg amikor süt a nap és kék az égbolt, akkor sem feledkezem el arról, hogy nem a magamé vagyok. Hogy a kezem nem az enyém, a lábam nem az enyém, a szemem nem az enyém, az időm nem az enyém, a pénzem nem az enyém, a szeretetem nem az enyém. Mindent, amin van, Jézustól kaptam, ajándékba, ingyen, azért, hogy jól használjam, azért, hogy ne tékozoljam el, hanem Isten akarata szerint használjam ezeket. És ha Isten akarata szerint használom a tulajdonságaimat, a képességeimet, az adottságaimat, a külső-belső értékeimet, akkor tesznek engem is igazán boldoggá. Ha viszont nem az Isten akarata szerint használom a dolgaimat, akkor nem csak én leszek boldogtalan, nem csak a környezetem lesz boldogtalan, hanem még azt is eltékozlom, amit Isten adott nekem. Amit jóra adott, az nem a javamra lesz, hanem a tönkretételemre. És figyeljük meg, hogy a sátán mindig ezen munkálkodik. Hogy amit Isten valamire adott, azt ő kiforgatja, a feje tetejére állítja, kifacsarja, és úgy adja vissza, hogy tessék, használd így. És abban sem neked, sem a környezetednek, sem öröme, sem békessége, sem haszna nem lesz. Ezért figyelmeztet az Úr Jézus, hogy aki velem nem gyűjt, tékozol. Minden olyan dolgot, amit nem Istennel teszünk, nem Istenért teszünk, nem az ő útmutatása, vezetése alapján tesszük, az tékozlás. És figyelmeztet bennünket Isten, hogy ezzel nem csak másoknak okozunk a környezetünkben kárt, saját magunkat rövidítjük meg. Mert az ember elhatározta, hogy majd ő megtanul boldog lenni Isten nélkül is. Csak évezredek keserű tapasztalata, meg milliárdok tönkrement élete nem volt elég bizonyíték arra, hogy ez nem megy. Mert Isten úgy látta jónak, hogy a boldogságunkat a vele való közösséghez köti. Lehet próbálkozni nélküle, ő nem erőlteti ránk magát. Az édenkertben is elengedte a kezünket. De nézzük meg, hogy hova jutottunk nélküle. Viszont kész bennünket visszafogadni. Azt mondani, hogy látom a vergődésedet, látom a nyomorúságodat, látom a boldogtalanságodat. Itt van a megoldás, itt van a szabadítás. Elküldtem Jézust, hogy helyreállhasson a velem való közösséged, hogy ne kelljen máshol a békességet, meg a szeretetet, meg a boldogságot keresni, mint nálam, ezeknek a forrásánál.
Isten kész tehát megajándékozni bennünket. Nem csak az üdvösség, hanem a kegyelem, sőt a hit is ajándék. Azt mondja Calvin, a hit Isten ajándéka, amellyel megerősíti bennem azt a bizonyosságot, hogy Krisztusért az övé vagyok. Gondoljunk vele, kedves testvéreim, hogy milyen hatalmas tett az, hogy Isten bennünket nyomorult bűnös embereket kész Jézus érdeméért a gyermekeivé fogadni. Ezt csak akkor értjük meg igazán, amikor látjuk, hogy milyen sötét az életünk, mert alapvetően az ember jónak gondolja magát. Különösen, hogyha a másik emberhez viszonyítja, mindig fog találni olyan vonatkoztatási pontot, akinél jobb. Ennyire mindnyájan vagyunk rafináltak. De amikor kezünkbe vesszük a szabadság tökéletes törvényét és tükrét, a Szentírást, akkor annak a világosságánál meglátjuk, hogy bizony hiával találtatunk. És amikor jönnek a kiborító helyzetek, akkor meglátjuk, hogy a kiborulásból mi jön ki. Na, azok vagyunk. Az van bennünk. Valaki egyszer így szabadkozott, amikor a hívő testvére előtt eldurrant az agya valami miatt, és jaj, bocsáss meg, hát én nem ez vagyok, de ez vagy. Ez vagy igazán. És ilyen vagy Jézus nélkül. És néha Isten azért engedi meg, hogy az életünkből kijöjjenek ezek a dolgok, a szánkon, meg a gondolatainkban, meg a tetteinkben, hogy szembesítsen már végre azzal, hogy milyenek is vagyunk valójában nélküle. Milyen az a sötétség, ami bennünk van. Csak egyetlen példa, én is egy igehirdetésben hallottam, és nem hatásvadászatból, csak hogy vegyük egy kicsit komolyan, hogy mi van bennünk. Azt mondta az igehirdető, ha most itt lenne egy projektor, egy hatalmas vászonnal, és úgy egyenként, akik itt ülünk a sorban, meg nekem, jelenlegi gondolatainkat csak úgy kivetítenénk. Meg amit egy órája gondoltunk, meg amit egy éve gondoltunk, ezek így megjelennének. Hát azt gondolom, mindenki hanyat homlok rohanna ki az ajtón, csak hogy ne kelljen a másik szemébe nézni, hogy te jó ég, milyen is vagyok. És Isten ezeket látja. Lehet, hogy egymás elől nagyon jól el tudjuk titkolni, és megvannak rá a módszereink, és egészen kegyes színben tudunk feltűnni. De Isten tudja, hogy mi van a szívünkben. És olyan jó, hogy az Isten igéje nem csak azt mutatja meg, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is megmutatja, hogy milyenek lehetünk, ha Krisztusra nézünk. Isten igéje nem csak egy olyan tükör, ami megmutatja az ábrázatunknak a elégtelen voltát, hanem azt is megmutatja, hogy milyenné válhatunk, ha Krisztusra nézünk. Csak az a kérdés, hogy azt, amit látunk a tükörben, azt komolyan vesszük-e, és elkezdünk-e változtatni. Mert reggelenként sem azért nézünk a tükörbe, hogy megnézzük, hogy jó, hát ilyen vagyok, megyek ki az utcára. Igaz, hogy az első szembejövő megijedt tőlem, mert nem változtattam semmit a külsőben a felkeléshez képest, de hát azért van a tükör, nem? Hogy egy kicsit rendbe szedjük magunkat. És azt mondja Jakab, és erre figyelmeztet, hogy az olyan ember, aki hallgatja az Isten igéjét, de nem cselekszi meg, az olyan buta, mint aki megnézi magát a tükörbe, és mégse veszi a kezébe a fésűt, mert jó vagyok én úgy is. Hát azért nézzünk az Isten igéjének tükrébe. Azért vegyük komolyan és szívleljük meg, amit ő mond a Szentírásban, vagy hallunk egy ige hirdetésben, hogy aszerint megváltoztatva az életünket, tudjunk neki kedvesen élni. És az embereket ne elriasszuk tőle, hanem hozzá vonjuk egyre közelebb. Igen, kedves testvéreim, erre a csodára csak Isten képes, hogy egy megromlott, egy bűnös, egy nyomorult embert kész igazzá, szenté és tisztává tenni. Azt még csak-csak elhiszi az ember, hogy Isten a semmiből megteremtette ezt a világot. De mennyivel nagyobb dolog, hogy egy romlott, egy velejéig romlott, bűnös, nyomorult emberből tud neki kedves, őt dicsőítő, igaz, szent és tiszta embert formálni. Egy igehirdető elmondta, hogy neki ezt a legnehezebb elhinnie. A hatnapos teremtéstől kezdve bármit, az ige szó szerinti értelmezéséig, de azt naponta komolyan venni, hogy Isten annak ellenére szereti, amilyen ő, ez sokszor nagyon nehéz.
De milyen jó, hogyha erre rámerünk állni hittel, és erre merjük alapozni az életünket. Ezt cselekszi velünk is Isten, amikor Jézus áldozatának érdeméért minket is kezelésbe vesz. Isten kegyelmesen Jézus igazságát nekünk tulajdonítja, és az ő érdeméért befogad bennünket a vele való közösségben. Azt kell látnunk azonban, hogy még a képességeket is ő adja meg, hogy ezeket az ajándékokat el tudjuk fogadni és el tudjuk venni. De azt látjuk, kedves testvéreim, hogy mindez az igazság, amit az igéből megértettünk, nem csak alázatra és hálára kell, hogy indítson bennünket Isten iránt, de lehet az üdvbizonyosságunknak alapja is. Mert mit mond ez az ige? Kegyelemből van üdvösségetek. És ez mindenkire igaz, aki Jézus Krisztus segítségül hívja, aki az ő élete urának és királyának Jézus Krisztust vallja, és engedi, hogy az ő úrsága, országa megvalósuljon az életében. Mindenki, aki Jézustól kér bocsánatot a bűneire, aki neki adja át a királyi uralmat az élete felett, az elmondhatja hittel, reménységgel és sziklaszilárd bizonyossággal, hogy van üdvösségem. Mert nagyon fontos, hogy legyen üdvbizonyosságunk, akik már az övéi vagyunk. Sokszor a sátán éppen ezzel támad bennünket. Te nem is biztos, hogy megtértél. Neked nem is biztos, hogy megbocsátott. Hát, ezt a bűnt már biztos nem bocsátja meg. Ezzel már végképp kikerültél az üdvösségből, a kegyelmi állapotból. És éppen ezért mondja Pál apostol, amikor a Efézusi levél 6. részében a lelki fegyverzetről ír, hogy az üdvbizonyosság a legfontosabb védelmi fegyvere a hívő embernek. A sisakhoz hasonlítja. A sisak a fejet védi. Kéz nélkül, láb nélkül még valahogy csak-csak elboldogul az ember, de fej nélkül már nem lehet élni. És ezért mondja azt Pál apostol, hogy az üdvbizonyosságunk az olyan, mint a sisak, a legfontosabb védelmi fegyvere a hívő embernek. Ha nem vagyunk biztosak az üdvösségünkben, ha nem vagyunk biztosak az Istennel való kapcsolatunkban, akkor minden borul az életünkben. Akkor olyan, mintha kihúznánk a lábunk alól a talajt, és összeomlunk, és elcsüggedünk, és kétségbeesünk. Ezért kell újra és újra megerősíteni a hitünket Isten igéjével, a vele való közösséggel, és azzal a tudattal, hogy az üdvösségünk nem a mi kezünkben van. Mert ezt mondja ez az ige is. Mivel én semmit nem tudok hozzátenni az üdvösség megszerzéséhez, így el sem veszíthetem azt. Nem az én érdemeimért, nem az én jó cselekedeteimért, nem az én hitemért üdvözülök, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért. És mivel ő szerezte meg számomra az üdvösséget, így biztos lehetek benne, hogy az ő kezéből senki nem veheti ki az életemet és az üdvösségemet. Mihelyest ezt tudom, mihelyest tudom, hogy nem az én teljesítményemtől függ az Isten irántam való jó szándéka, meg szeretete, akkor bizonyosságra juthatok. Ez nem ilyen cselekvésmentes tunyaságot jelent, hanem egy biztos alapot, amin aztán szépen elkezdhetek építkezni az Isten dicsőségére. Ugyanis azt mondja a Szentírás, kegyelemből tartattatok meg. Isten nem megvált, nem csak megszabadít, hanem meg is tart ebben az állapotban. Meg is őriz a vele való közösségben. És kedves testvéreim, ezzel a reménységgel folytathatjuk tovább életünk útját, hogy tudhatjuk, hogy ha már egyszer letettük az életünket Jézus Krisztus kezébe, ha egyszer már átadtuk az életünk fölötti uralmat neki, akkor az ő kezéből nincs olyan hatalom menjen és földön, aki kiragadhatna bennünket. Azt mondja Pál apostol, sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmilyen teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől, amely megnyilvánult felénk, amely adatott nékünk Jézus Krisztusban. Az a kérdés, hogy ott van-e az életed Jézus Krisztus kezében. letetted-e az életedet Jézus Krisztus kezébe. Mert ha ott van, akkor bizonyos lehetsz, hogy sem magad nem ragadhatod ki a kegyelemből, az üdvösségből, sem semmilyen teremtmény, azaz még a sátán sem ragadhat ki az Istennel való szeretett közösségből. Hát ezzel a bizalommal és ezzel a reménységgel forduljunk az élő Istenhez, és eznek az örömével menjünk tovább a keskeny úton. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te készítettél nekünk megváltást, készítettél nekünk szabadulást Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy te az ő érdeméért kész vagy nekünk megbocsátani, kész vagy magadhoz fogadni bennünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nem a mi jó cselekedeteinktől vagy teljesítményünktől függ a te irántunk való szereteted. Viszont azt sem akarjuk, mennyei atyánk, hogy a te szeretetedet és kegyelmedet megtapasztalva, azzal visszaéljünk, azt csak bűnre használjuk, és változás nélkül menjünk tovább az életünk útján. Szeretnénk azért könyörögni, megváltunk, hogy te változtass meg bennünket, hogy olyan életet élhessünk, ami neked kedves, hogy meglátszódjék rajtunk a szavainkon, a tetteinken, a gondolkodásunkon, a viselkedésünkön, az öltözködésünkön, az egész lényünkön, hogy hozzád tartozunk. Hogyha valaki ránéz az életünkre, akkor valóban mondhassa, hogy Krisztus formák, Krisztushoz hasonlók vagyunk, hogy ne csak a nevünk legyen keresztjén, hanem az életünk lényege és tartalma is Krisztus legyen. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy így erősítsd meg a mi üdvbizonyosságunkat a veled való közösségben. Köszönjük neked azt, hogy veled kezdődik az üdvösség és veled ér véget. Szeretnénk hozzád célba érni, nálad célba érni, itt a földi életünk során is, és majd az örökké valóságban is. Vezess bennünket végig, mennyei atyánk, a keskeny úton, kérünk. És imádkozunk most családjainkért, szeretteinkért, hozzuk eléd gyülekezetünk egész közösségét. Könyörgünk a gyászolókért, hogy te légy vigasztalójuk, a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk. Imádkozunk, mennyei atyánk, a Jókai iskoláért, te áld meg az ott dolgozó tanárokat, az ott tanuló diákokat, az ő szüleiket, családjaikat. Add, hogy az iskola közösségében is legyen megújulás, legyenek megtérések, legyen hozzád való odafordulás őszinte szívből, Úr Jézus, hogy ne hiába való legyen a magvetés, hanem legyen belőle gyümölcstermés a te dicsőségedre. És imádkozunk, mennyei atyánk, a mi egyházunkért és nemzetünkért, kérünk te adj ébredést és megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását.
Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak.
Amen.